Az új világok teremtése matematikában a 19. század óta bevett gyakorlattá vált, ennek megfelelően a geometriai rendszerek is átláthatatlanul elszaporodtak. Eszemágában sincs rendet rakni köztük, írja Pintér Gergő, matematikus, könyvének fülszövegében, hiszen sokféleségük át- és egymásba alakíthatóságuk a szabad teremtés lényege. A könyv címe Új világok teremtése, geometriai képzetek és képződmények. Hogy mi volt a cél? Erről kérdezem először a matematikus szerzőt.
Ezek már meglévő, kipróbált előadásaim voltak laikus közönséghez. Tehát művészeti fesztiválokon, kulturális rendezvényeken, vagy akár csak Budapesten ilyen kulturális kocsmákban voltak ilyen előadásaim, és ezek nagyon sokat fejlődtek, meg sokfelé ágaztak el így az idők folyamán, és alapvetően úgy szerették az emberek, jártak rá, terjedt a híre ez a matamorfózis előadás sorozat, és igazából ezt akartam leírni. Most már, amíg az előadásokat tartottam, akkor is különböző volt a cél, mert igazából az elején csak el akartam mondani nekik, hogy mit tudok mondjuk én a dimenziókról. Ezek olyan fogalmak, amikkel így dobálóznak művészek, talokba beleírják, lefestik, nem tudom, végtelent lefestik, úgy izgatja a művészvilágot, a körülöttem lévőket mindenképpen így izgatta, és gyakran kerültünk olyan helyzetbe, hogy így pár szót mondtam róla a szórakozási körülmények között, és hogy gyakran azt tapasztaltam, meg az engem úgyban nem zavarna, hogyha nem érdekli őket. Csak azt láttam, hogy érdekli őket, és hogy olyan szintű gát van, hogy kicsit kéne koncentráltabb jelenlét, és nem lenne képlet, meg semmi nem lenne hozzá, csak mondjuk valamit le kéne rajzolni, és úgy meg lehetne érteni. Mert úgy, hogy mit olyan állunk a fröccseinkkel, úgy éppen nem fogjuk tudni megérteni, egyet rajzolni kéne hozzá, és még az is oké lenne, hogyha az nem érdekelné őket, de hogy erre az a válasz, hogy ó, én úgy is tudtam, hogy engem nem fogom megérteni a matekot.
Uh-huh. Jó, de matematikában mit? Mert azt mondod, hogy a művészeket érdekli a végtelen meg a dimenziók, de például a terek, a téridő, és azon gondolkodtam, hogy milyen beszélgetésben merülhet föl.
Hát lehet, hogy így konkrétan nem mondja, de provokálja. Az utolsó fejezet az tényleg egy ilyen speciális relativitás elméletről szól, kicsit matematikus megközelítésben laikusok számára egy fizikai témáról, és utána van egy dal, a három biciklistának a dalszövege, a Presso Tango Libido egyik kedvenc zenekaromnak egy dala, és például velük lógtunk sokat, és hát nekik sem véletlenül ilyen a dalszövegük, tehát ezek úgy ott voltak így a levegőben, hogy gondolkozunk ugyanazokról a dolgokról.
Mi van ebben a dalszövegben?
Ebben a dalszövegben három biciklista megy lefelé az úton, aki a bokor mellől nézi őket, az én iszákos nyúton. Lábak mennek körbe, kerekek mennek fölle, kerekek mennek körbe, a bolygók is, mintha láncokkal lennének körbe kötve. Arról szól, hogy mennyire kiszámítható a világunk, és azt ezen a kerékpár szerkezetén illusztrálja azt a fajta mechanikai összeköttetést, amit a bolygókat, a csillagokat így egymáshoz köti, és amúgy meg befelé fordul, tehát ezt összeköti ilyen keleti tanokkal, hogy a fejembe benyomok egy gombot, te meg üvöltve nyomatod az ommot, például ilyen is van benne, Istennel is foglalkozik, tehát egy ilyen globálisabb, gondolkodós, de átérzős.
Egyébként nagyon jó, hogy mondod ezt, a befelé figyelést is. Az átlagolvasó másként kezd el gondolkodni a világról, magáról. Tehát, hogy van ennek egy ilyen a matematikán túli üzenete is ennek a te könyvednek?
Számomra biztos, hogy az lenne a cél. Tehát nekem nem az a cél, hogy maga matematika népszerű legyen, mint hogy a tudomány népszerűsítés nevű fogalmunk azt sugallja, hogy azt akarjuk, hogy a tudomány népszerű legyen, nem a tudomány, ő nem fog belehalni, hogyha nem népszerű. Az lenne a cél, hogy mi itt érezzük jobban és egyben magunkat itt a világban, és azt remélném, hogy ehhez segít hozzá az olvasót is, meg hát azt remélem, hogy engem is. Amikor elkezdtem ilyen tudományos dolgokról mesélni az embereknek, azért lett a matemorfózis, hogy egy koncentráltabb formában megtörténjen az, ne tudjanak kimenekülni az első nehézségnél a helyzetből, és hogy ezen így végig vezessem őket, mint egy ilyen tanösvényen, egy nagy rengetegben, amiben maguktól nem mernek belemenni az emberek, mert hogy az a nagy tudomány, de hogy ne legyen olyan félelmetes, és főleg nem is csak az, hogy ne félelmetes, ne legyen fontosabb, mint ők maguk, az emberek. Sokan jártak az előadásaimra úgy, hogy akik már valamiféle YouTube videókat néztek, féregjukakról, párhuzamos univerzumokról, amikor a Gáspár Mersével és az Eger Gézával készültünk a könyvbemutatóra, Gézát is így hirtelen megszánta ez a jó, most egy matematikussal és egy fizikussal ülök, és gyorsan bekérdezte azt, hogy igaz-e az, hogy a világegyetemnek nincsen középpontja, és hogy tényleg vannak-e párhuzamos univerzumok. És hogy ilyenkor így az ember aztán néz, matematikusra meg a fizikusra, hogy na mondjad meg akkor, hogy vannak párhuzamos univerzumok, vagy nincsenek. De akár vannak, akár nincsenek, meg akármit is mondanak ezek az emberek, mint hogyha egy ilyen hatalmi pozícióban lennének, akik így megmondhatják. De erről szó sincs, hogy ezt meg tudnánk mondani, meg nem is az a lényege az egésznek. Igazából szeretném visszaadni a ez lenne egy ilyen cél, hogy az emberek valahogy visszakapják azt az önirányításba vetett hitüket, hogy ők itt a fontosak, és ahogy ők látják a világot.
Elkényelmesedtünk? Vagy azt mondjuk, hogy a világ nem megismerhető, mert már olyan gyors?
Hát az biztos, hogy a tudomány az így az embereknek ad rá egy mentséget, hogy miért nem ismerhetik meg a saját életüket, saját környezetüket, belső világukat, külső világukat, azért, mert hogy azt mit tudom, egy relativitás elmélet meg kvantummechanika irányítja, és az már olyan magas, hogy hú, ahhoz már logaritmust is kéne tudni. És ezt szeretném egy kicsit így visszaadni nekik ezt a hitüket, mondjuk például a speciális relativitás elméletes fejezet, az egy ilyen szándékom szerint legalábbis végigviszi, hogy milyen lábakon áll úgymond ez az egész mechanika, az a fizika, amivel próbáljuk így leírni a világegyetemet. Emiatt nem jutok el a féregjukakig, meg a fekete lyukakig sem, meg semmi ilyesmi, hanem egy egyszerű gondolatig, hogy a tér és az idő az hogyan tud másképp viselkedni, mint ahogy azt megszoktuk, és hogy erre miért van szükség. És azt remélem, hogy azzal, hogy megmutatom, hogy milyen lábakon áll ez az egész, ezzel visszakerül belőle az emberi tényező is, hogy hogyan hozták ezt létre mondjuk a 19. századi, 20. századi fizikusok, hogy hogyan fejlődött ki ez az egész. Ezen a gondolat mellett így végig vezettem az olvasót, és így a legalapabbaktól, és lépte nyomon megkérdőjelezve azt, ahol éppen tartunk. Én azt nagyon fontosnak tartom, mert az ad egy ilyen személyes megértésnek egy olyan zálogát, hogy nekem aztán így nem mondhatja meg senki, hogy most ez így van. Nem egy ilyen kinyilatkoztatásszerű, nem egy ilyen dogmatikus valamiről van szó, hanem úgy akartam, hogy egy ilyen mesélő stílusban tényleg fölgöngyölítjük ezeket a dolgokat.
Kivettem néhány példát, hogy megmutassuk, hogy hogyan dolgozol ebben a könyvben. Úgy kezdődik az egyik fejezet, hogy ehelyen szavalta el a nemzeti dalt Petőfi 1848-as forradalom kitörésekor, hová kerüljön az emléktábla. És akkor ebben a fejezetben ugye eljutsz a relativitás elméletig.
Mert hogy a Föld ugye arrébb ment onnan azóta. Tehát a Föld bolygón lehet, hogy a Pilvaxba kéne kitenni az emléktáblát, de a Föld azóta arrébb mozdult a napkörüli pályáján. Aztán gondolhatnánk azt, hogy jó, akkor hogyha kiszámítjuk a napkörüli pálya mentén azt, hogy hol volt akkor a Föld, akkor oda az űrbe kitennénk azt az emléktáblát, és minden évben integethetnénk neki, amikor elhaladunk arra felé a Földdel. De hát igazából a nap is elmozdult azóta, meg a galaxisünk is elmozdult azóta, de hogyha meg már ezen gondolkozunk, akkor meg már kiderül, hogy egyáltalán mihez képes mozdultak el ezek. Van-e bármilyen olyan rögzítési pont, hogy na, ahhoz képest mozdultak el, és ahhoz lehetne rögzíteni az emléktáblának a helyét is. Erre nincsen igen meg nem válasz. Én itt a könyvben azt sugallom, hogy nincs ilyen viszonyítási pont. Galilei relativitási elvnek szokták ezt hívni, tehát ezt arra akartam példának hozni, hogy van egy ilyen közhiedelem, hogy Newtonnál minden abszolút volt, Einsteinnél meg minden relatív. Hát nem. Az ugyanott fogalma az, hogy 1948. március 15-én és most ugyanott, ez relatív. Tehát a hely az relatív Newtonnál is.
Van egy másik, nagyon sok példa, de mondjuk amit én kivettem, azt mondja, hogy próbáljuk meg lerajzolni a téridő grafikonon azt a szituációt, amikor a vonat átmegy az alagúton. És ezután a kérdés után fél oldalnyi kérdés jön, azzal kezdjük, hogy egyáltalán mi az a vonat. És aztán mindent megkérdőjelezel. Ez például hova vezet?
A speciális relativitás elméletből a legismertebbek a paradoxonok, amik így kihegyezik annak a végülis nem ellentmondása, tehát közvetlen ellentmondása nincsenek a világképnek, hanem így a furcsaságát. Egyik az Iker paradoxon, ami híresebb, másik az kevésbé híres, de én valamiért jobban szeretem, ez a vonatos alagutas paradoxon. Arról szól, hogyha egy vonat bemegy az alagútba, és egymáshoz képest mozgó megfigyelők számára mások a hosszúságok, tehát mint hogyha megnyúlna a tér, meg össze menne a tér.
Megfigyelők, aki a vonaton van, vagy aki áll mellette.
Aki a vonaton utazik, vagy aki az alagút mellett áll. Vagy hogyha nem akarjuk őket megszemélyesíteni, akkor maga a vonat, vagy maga az alagút. Tehát a fizika ezt egy ilyen nagyon absztrakt módon szokta kezelni, hogy megfigyelő. És akkor előfordulhat az a szituáció, hogy a vonat az alagút mellett álló szerint. Tehát neki az a fizikai valósága, hogy a vonat egyszerűen befér az alagútba. Tehát van olyan kis időtartam, ami alatt áthalad az alagúton ez a vonat, és a vonaton utazó szerint meg nem. Egyszerűen szerinte a vonat hosszabb, mint az alagút. Neki ez a fizikai valósága. És akkor hogyan oldódik föl ez a szituáció? Mondjuk, hogyha nem beszélnek egymással, akkor jó, akkor nem lesz vita, de mi van akkor, hogyha a bakter, aki az alagút mellett áll, ő be akarná bizonyítani a saját igazát, és amikor szerinte bent van a vonat az alagútban, akkor lecsap két csapóajtót az alagút két végén. Miközben a vonaton utazó szerint meg nincs is olyan időt tartam, hogy bent van a vonat az alagútban, akkor mi fog történni? Tehát ahogy így elmondom ezt a sztorit, ez azt hiszem oda van írva a fejezetnek az elejére, így naturba. Ez az a vonatos alagútos paradoxon, tehát ezernyi sebből vérzik. Miért nyúlnak meg a távolságok, a hosszúságok különböző sebességgel utazók számára? Azért át szoktak tudni menni az alagúton azok a vonatok. Tehát egyáltalán hol érvényes ez? Mit jelent az, hogy az ő világképében, hogy szerinte? És még csak ezután jön, hogy ezt mindet megértette az ember, a megoldás. Ezeket a szavakat, amiket most felsoroltam, ezeket én igyekeztem komolyan venni, és a legalapabbaktól, tehát a Petőfi Sándor emléktáblájától, vagy attól, hogy itt egy poharat arrébb tolok az asztalon, innen indítva igyekeztem fölgöngyölíteni, hogy egyáltalán miről beszélünk, hogy egy milyen gondolkodási, milyen érzékelési szinten beszélünk erről az egészről, mert szerintem ez az, ami nagyon nem világos, és nagyon sok szót érdemel, és a legvégén már a paradoxon magyarázatához kellett föltenni ilyen kérdéseket, hogy egyáltalán mi az, hogy vonat. Egyébként maga a példa azt is mutatja, hogy fizikában úgy lehetne ezt úgymond összefoglalni, hogy a relativitás elmélet nem annyira jól tudja kezelni a merev testeket. Ezek mind csak modellek. Maga a vonat, mint merev test, arra nem olyan jó ez a speciális relativitás elmélet.
Ezt a könyvet kérdés-válasz, kérdés-felelet formában írtad meg. Miért? Mit képvisel a kérdező?
Nagyon örülök neki, hogy ezt így csináltam végül is. Ugye céloknál is tartottunk, hogy mik voltak céljaim vele. Eredetleg csak egy nagyon egyszerű, vagy számomra nagyon egyszerű gondolatmeneteket akartam megmutatni az embereknek, hogy hogy néz ki a négydimenziós kocka mondjuk. És aki találkozott már ezzel, egyszerűen le lehet rajzolni, és kész. Csak a hallgatóságom az mindig így vércemet kapott, és hol a negyedik dimenzió, hol az ötödik, és akkor ezekkel kellett foglalkozni. Aztán pár év után rájöttem, hogy ezek igazából a fontos kérdések, és a négydimenziós kocka csak egy cukorka, hogyha végig küzdöttük magunkat ezen. Úgyhogy már a könyvet is úgy akartam megírni, hogy nem sunnyogom el ezeket a kérdéseket, de addigra már úgy álltak ezek az előadásaim, hogy mindig hozzászámoltam az elejére fél óra dühöngőt, amíg így ezeket a leg... Amúgy érdekes mondani, hogy nagyon mélyen bennük lévő kérdéseket elmondhatták az emberek. Tehát én azt vettem észre, és azért is tartom fontosnak ezt az egészet, meg hogy mit adhat az embereknek, hogy tényleg feszítették az embereket ezek, hogy hogy néz ki a tér. Tehát érdekli őket, és egy ilyen belső frusztrációt is okoz, meg egy ilyen nagyfokú kíváncsiságot, amire nem kaphattak amúgy választ.
De hogy néz ki a tér, hogy néz ki a világegyetem?
Hogy néz ki a világegyetem, de ahhoz azt is meg kell érteni, hogy a erről szóló elméletek, az erről szóló gondolkodások milyen lábakon állnak. Mert azok nélkül nem értelmesek ezek a válaszok. És ezeket én tisztességesen végig akartam vezetni a legjobb tudásom szerint. Úgyhogy ezekbe a dühöngőkbe sokszor megtörténtek ilyen párbeszédek, és ezeket azért valamennyire letisztázva beleírtam a könyvbe. Ezek olyan párbeszédek, figyeltem a könyvben, hogy csak olyanok legyenek, amik tényleg párbeszédként meg szoktak történni, mert ugye van az is, amikor egy előadáson vagy beszélgetésen egy direkt rá akarok vezetni valakit valamire, és azokat nem akartam beleírni, azokra továbbra is rávezetés. De az előadásaimról már voltak olyan kérdések, amiket így vártam. Tudtam, hogy amíg azt nem kérdezi meg valaki, addig egyszerűen nem tudom tovább menni, mert
például?
Nem. Hát mondjuk, amikor a Möbius szalagon mászkál a gyík, és akkor van ez a Snake játékhoz kapcsolódó hasonlatom hozzá, és ott a gyík visszatér megtükröződve, de hogyha a valódi Möbius szalagon csinálod meg ugyanezt, akkor igazából a másik oldalára tér vissza a Möbius szalagnak.
Uh-huh. Onnan indulsz ez esetben, hogy van ez a játék, ami a telefonon játszható, a és ez a Snake, és a gyík időnként eltűnik a képernyőről, jobb oldalon kimegy, bal oldalon visszajön, mintha körbe menne. Innen jutsz el a Möbius szalagon.
Innen jutok el a Möbius szalagon, de a térbeni Möbius szalagon, mert nem csak simán körbe megy, a gyík, hanem át is kerül a szalagnak a másik oldalára, miközben épp az előbb állapítottuk meg róla, hogy egy oldalú a szalag, és akkor itt lesz egy ilyen nagy konfúzió, hogy egy összezavarodottság, hogy akkor egyáltalán miért került át a másik oldalára, amikor nincs is annak másik oldala, meg a telefonos játékon ott meg nem kerül át semminek a másik oldalára, és akkor ezt ott próbálom végigvezetni ott is, hogy egyáltalán milyen dolgoknak van két oldaluk. Mi múlik az, hogy egy dolognak két oldala legyen? És szerintem ez egy tök érdekes kérdésfelvetés, én élvezem, és ezt itt végigvezetem például.
Tehát tulajdonképpen a laikusok által föltett izgalmas kérdések vetődnek fel a te könyvedben, és azokat válaszolod meg, így
izgalmas
építed fel.
Izgalmas szükséges kérdés. Uh-huh. Tehát amik annyira feszíteni szokták így az embereket, hogy nem lehet anélkül tovább menni. Tehát én mindig úgy képzelem így a megértést, vagy hát bármit is jelentsen a megértés, hogy nincs olyan, hogy egy tanár így elmondja a dolgokat minden részletre való tekintettel, és akkor ez alapján megértik, hanem a részleteket akkor lehet így beletenni, elmondani, amikor már valaki valahogy félreértette, akkor lehet folytatni és így terelgetni.
Hát meg egyáltalán van interakció.
Igen, tehát azt szoktam mondani, hogy nem tudok válaszolni olyan kérdésre, amit még nem tettek föl. És akkor már amikor elkezdtem a könyvet, akkor is gondoltam, hogy megírom ilyen párbeszédes formában ezeket a részeket, de nem volt hozzá elég bátorságom. Volt egy nagyon jó bevillanásom Ozorán, ott is ilyen matek és mozgás műhelyet mentünk tartani, és ott kaptam kölcsön egy ismeretterjesztő könyvet. Egyszerűen valaki random így adott nekem kölcsön, hogy ez nekem így jó lesz. És akkor egyszer csak a mainstage első sorban olyan hangos zene, amit még életemben nem hallottam, ott találtam magam, és na hát most egyetlen esélyem belolvasni ebbe a könyvbe, ott leültem egy fatövében, mint Newton, de szemét volt mellette, azokat azt el kellett takarítanom, hogy le tudjak ülni. Elolvastam belőle egy fejezetet, és az alapján elkezdtem gondolkodni, mi nem tetszik ebben nekem. És hogy az nem tetszik, hogy gondolhatnánk úgy is, hogy de nem úgy van, hanem ezért. És hogy ez olyan magyarázkodás, mintha én azt mondanám, hogy te úgy érthetnéd félre, és én megmagyarázom, hogy az miért nem jó, ahogy te értetted félre, hogy ilyen nagyon sok csavar van benne. Arra jutottam, hogy ezt kell átírni. Tehát, hogy ez pont a párbeszédnek megfelelő. És utána hazamentem, ránéztem a könyvre, és az első fejezet annyira adta magát, tehát ami párbeszéd nélkül volt megírva, csak entereket nyomtam meg, beírtam, hogy ki a Gergő, az az én, és a túlművelt érdeklődő között zajlik a...
Ő a té,
a túlművelt érdeklődő, mert hogy mindannyian túlművelt érdeklődők vagyunk. Ezt úgy értem, hogy sokszor ezeken az előadásaimban azt tapasztaltam, hogy nem arról van szó, mint amit az emberek gondolnak magukról, hogy ők buták a matekhoz, hanem arról van szó, hogy túlműveltek hozzá. Tehát amit addig tanultak, az úgy van lekerekítve, hogy nagyon nehéz abba beleférkőzni. Mondjuk, hogy háromdimenziós a tér, és akkor hova képzeljük itt a negyedik dimenziót. Ezek úgy vannak felépítve, hogy egy ilyen világképé áll össze, és nagyon nehéz így beleférkőzni, és igazából felejteni kell, meg visszamenni. Tehát itt is a párbeszédek is azt a célt szolgálják, hogy fölpuhítsam, és föllazítsam a berögződéseket, vagy megkérdőjelezzem őket.
Van egy vicc arról, hogy a párhuzamosak találkoznak-e. Ez például arra jó, hogyha erről beszélünk egy picit, hogy ez valami olyan kérdés, ami gyerekkorunk óta ott van, nem?
Két rendőr sétál a sínek között, egy ilyen hortobágyi pusztaságot kell elképzelni, ahol megy a két sín, és akkor előre néznek, és mondják, hogy te, nézd már ott, távol, a sínek összefutnak. Tényleg, hát akkor menjünk el, nézzük meg. Már két napja ott mendegélnek, mennek a sínek mentén, mondják, hogy üljünk már le, hát már elfáradtunk. Leülnek, egyikük hátanéz, elhagytuk. És ugye oda vezet ki a dolog, hogy ideig el szokott hangzani, hogy a párhuzamosok a végteremben találkoznak, mint hogy látjuk a síneket a horizonton összefutni. Ez a projektív geometria egy nagyon érdekes világkép, ez egy matematikának egyik ilyen csodája szinte, az úgy képzeli, hogy az a végtelen távoli pont, ami a sínek mentén az egyik irányba van, az megegyezik a másik irányú végtelen távoli ponttal. És így módon nem egy ilyen szegélye lesz a világnak, mint egy körlapnak, egy ilyen végtelenben lévő szegélye, hanem az a szegély visszafordul, és úgymond a másik irányból lehet oda visszajönni. Így egy ilyen zárt, önmagában egy zárt felület keletkezik belőle, és ezt nagyon sokszor használom a könyvben. Állítólag a Rudolf Steiner, aki a Waldorf iskolákat kitalálta, meg vannak ilyen filozófiai teozófusok, nekik is a szellemi atyuk volt, és azt hallottam, nem olvastam tőle itt semmit, de azt hallottam, hogy ő nagyon rajta volt a projektív síkon, és azt mondta, hogy azt így érdemes megérteni. Minden esetre ebben a könyvben 3-4 különböző módon is találkozunk a projektív síkkal. Először is a doble kártyapakli, az egy egyszerűen egy kártyajáték, és kiderül, hogy ez a rendőrök által felfedezett konstrukció segít a szerkezetének a megértéséhez. Aztán utána a kígyó sznékes játék kapcsán újra jutunk a projektív síkhoz, aztán meg egy még teljesen másik szinten a térforgatásainak a vizsgálatával újra egy ilyesmi konstrukcióhoz jutunk el.
Milyen praktikus hozadéka van annak, hogyha az ember ismeri a te könyvedet? Tehát, hogy mondjuk a probléma megoldás szempontjából előbbre visz?
A praktikus hozadéknak azt látnám, ami nincs így expliciten beleírva a könyvbe, lapzárták után érkezett, de nekem egy nagyon érdekes, és nagyon nehéz, tehát nem nagyon tudom megfogni ezt a témát annyira, de ez a milyen világban élünk, hogyan képzeljük el magunkat a világban. Ez úgy már azért gyakorlatias is lehet, tehát szerintem az van, hogy van egy ilyen berögződött képünk, hogy egy ilyen nagyon merev háromdimenziós térbe vagyunk így bezárva. Szerintem ez nevelés kérdése, és valahogy ez onnan jön, hogy a tudomány valahogy ezt tanítja, illetve hát valójában a tudomány nem tanítja ezt, a 20. századi fizikai elméletek sem képzelnek ilyesmiket, csak valahogy ide is sikerült eljutni. Tehát ahol már így rugalmasabb lenne az egész, azt már nem tanítja, és közben Van egy másik oldala, hogy ahogy így észreveszed magadat, hogy mi van, akkor nem egy merev, térbe zárt gyurma figurát érzékelsz, hanem valakit, akin így át is folyik ez a tér, a szeme világa az összefolyik a gondolataival, tehát ott valamilyen gondolatok terében folytatódik, a lehetőségeid között is tudsz mászkálni.
Hanghullámokról is másként gondolkodom.
Hanghullámokról, hogyha meditálsz, azzal tudod tágítani így a belső teredet. Tehát olyan terekben élsz, amiknek közük sincs ehhez a merev háromdimenziós térhez, és élsz bennük. És ezzel nem foglalkozik így explicitan a könyve. A Dömötör Luca táncművésszel a matek és mozgás kutatásainkon ilyesmivel foglalkoztunk, és még fogunk is. De szerintem azzal az oldalával foglalkozik a könyv, hogy legalábbis ezt a merev térben lévő gyurma figurát, aminek hajlamosak lennénk, szerintem, hát kaptam rá visszaigazást, úgyhogy mások szerint is hajlamosak lennénk így képzelni magunkat, ezt a világképet leomlasztja, és ezzel már így egyel közelebb visz ehhez, hogy egy ilyen belső terek érzékelése.
Ez egy szabadságot ad akkor, nem?
Egy szabadságot ad, azt remélem.
Pintér Gergővel beszélgettünk Új világok teremtése, geometriai képzetek és képződmények című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.